December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Nahajmalba na tobie čapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Mielőtt belevágunk a mai epizódunkba, jön egy pár hirdetés.
Így van, elkészült a 11. bónusz epizódunk Patreonra, aminek a témája a Szent Korona viszontagságai a második világháború idején. Egy borzasztó izgalmas témáról van szó, és hát egy adást már készítettünk korábban a Szent Koronáról, ugye a 48-as kalandjairól, és már azóta terveztük, hogy csinálunk egy adást a második világháborús utazásairól is, itt idézőjelben értem, a koronának, és hát ezt most készítettük el, rendkívül izgalmas történet, és hát most is megállapítottuk, és akkor is megállapítottuk, hogy ezek a történetek mind filmvászonra kívánkoznak, és nagyon reméljük, hogy egyszer majd valaki filmet fog forgatni erről a témáról, hogy hogyan menekítették ki az országból a koronát a második világháború idején. Ha szívesen meghallgatnátok az adást, akkor gyertek a Patreonra, és azt ezt meg tudjátok tenni.
Következő hirdetésünk az, hogy arra gondoltunk Andrissal, hogy a jövő év első epizódjának a témáját ti szavazhatjátok meg. Úgyhogy a két téma, amiből választhattok, az A opció, egy furcsa ember furcsa története, a B opció, egy kettős ügynök kalandjai. A szavazás a szokásos módon fog történni a social media felületeinken, tehát Instagramon, Storyban fogtok tudni szavazni, Facebookon pedig lesz egy poszt, úgyhogy gyertek akár mindkét helyre és szavazzatok arról, hogy miről szeretnétek adást hallani januárban.
Idén ez az adásunk az utolsó, úgyhogy jövőre jelentkezünk legközelebb, viszont jó hírünk van azoknak, akik Patronon támogatnak minket, hiszen ti még fogtok kapni két adást, lesz egy pár perc történelem adás, aminek karácsonyi témája lesz, és lesz egy bónusz epizód, ami egy igazán zord téli körülmények között játszódó történet, a téma pedig versenyfutás az idővel.
Ez a történet is nagyon izgalmas lesz, ezt garantálni tudjuk, úgyhogy ha szeretnétek tőlünk ilyen plusz epizódokat hallgatni, akkor gyertek a Patreon felületünkre, és választjátok ki a nektek megfelelő támogatói szintet. Ezúton is köszönjük szépen minden patronálunknak, hogy támogatja a munkánkat.
Most pedig belekezdünk a mai témánkba, a szó a stúdióé.
A stúdióban Gábia most köszöntjük, a Magyar Nemzeti Múzeum történész, muzeológus munkatársát és a most megrendezésre kerülő a Magyar Expo Sikerek kiállítás kurátorát. Üdvözlünk, Vilmos!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy eljöttél!
Én köszönöm a meghívást!
Ugye a mai adásunknak a fő témája, igazából a témája a világkiállítások, és arra gondoltunk, hogy csapjunk is bele a lecsóba, és kezdjük azzal, hogy az első világkiállítást hogyan és kik rendezték meg, és milyen céllal.
Igen, 1851-ben volt az első világkiállítás Londonban, és ugye ekkor Victoria királynő uralkodott Nagy-Britanniában, és az ő férje, akit Albert hercegnek hívtak, gondolom unatkozott, mint uralkodói férjnek nem volt olyan sok feladata, és valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy őt tulajdonképpen megbízták ezzel a feladattal, és egy ilyen üzleti kört alakított, tehát angol pénzemberekkel vett körül magát, és egy ilyen 2-3 éves szervezéssel tető alá hozták ezt az első világkiállítást, amit az angolok azóta is csak nagy kiállításnak neveznek, tehát nem is világkiállításnak. És tényleg ez egy hatalmas esemény volt, tehát a világ történelemben addig ilyen jellegű esemény, ahol ennyi kiállító, illetve ennyi látogató vett részt, ez nagyjából 6 hónapig tartott ez az első világkiállítás, az nem nagyon volt. Tehát itt nagyjából 15 ezer kiállítóról lehet beszélni, illetve milliós nagyságrendű látogatóról, és ez egy a turizmus fejlődés, illetve a közlekedős fejlődése is nagyon fontos ebben a kérdésben, hiszen ekkor már azért felgyorsult a közlekedés, vagy ekkor volt a közlekedés forradalma, vagy ekkor indult, és a vonattal, gőzhajóval már jóval könnyebben, jóval gyorsabban és olcsóbban lehetett eljutni akár a kontinensről is Angliába, és ezért a nemzetközi turizmus is beindult, tehát így akár a magyarok is néhány nap alatt tulajdonképpen, ha összeszedték magukat, mondjuk ekkor még egy gőzös ilyen 40-nel ment nagyjából, tehát nem az volt, hogy felülünk a párizsi gyorsra, és ott vagyunk mondjuk 12-13 óra alatt akár, hanem itt azért napokba telt, vagy akár azt csináltak, hogy az Adriához mentek le, és hajóval mentek, aztán tengerjáróval Londonig, tehát több útirány is volt a magyarok részére is, de tényleg ez az időszak, és ez egyre gyorsult, tehát eltelt 10 év, vagy 15 év, és már 1867-ben a párizsi világkiállításra már fele annyi idő alatt majdnem, hogy el lehetett jutni.
Tehát akkor az kijelentető, hogy igazából elsődleges célja az elsőnek az inkább gazdasági cél volt, mint az, hogy ilyen kulturális egymást bemutatják az országok?
Igen, sőt, a képzőművészet meg sem jelent hivatalosan, illetve az iparművészet az első világkiállításokon, mert megjelent, mint kiállítási tárgy, de nem rendeztek például, illetve a képzőművészeknek nem adtak díjakat, talán először 1867-ben. Tehát voltak kiállítási tárgyak, akár ugye a Herendi is megjelenik már 1851-ben, és olyan szempontból gazdasági egy nagyjából 50 évig a világkiállítás, hogy például egy Herendi cég is árusítja is a kollekcióját, tehát ők nem szeretnék hazahozni, amit kivittek, hanem azt megpróbálják eladni, illetve új piaci partnereket kerestek, és így próbáltak tulajdonképpen egy nemzetközi piacra betörni a világkiállításokon keresztül. Ez ekkor még, tehát a mai fejünkkel nézve, ez nagyon gyerekcipőben járt, ez a, hogy hogyan lépjünk ki könnyen, egyszerűen a nemzetközi térbe, és ennek a világkiállítás nagyon fontos helyszíné lett ebben a, mondjuk a 19. század második felében. És még egy fontos dolog, hogy az országok ugyan gazdaságilag is nyereségessé szerették volna tenni a világkiállításaikat, de elsősorban mondjuk Anglia és Franciaország esetében is a nemzeti nagyságnak a bemutatása vagy helyszíne is volt a világkiállítás, tehát például a harmadik Napóleon az kétszer is nagyon ráfizetéses világkiállítást csinált, mert iszonyatos mennyiségű pénzt a pompa és a nagyság kedvéért beleölt ezekbe a kiállításokba, sőt, elég szociális érzékenységet mutatott, és nagyon sok olyan programot is indított, hogy mondjuk a tanárok, tanítók olcsóbban vagy ingyen részt vehettek, vagy megnézhették a világkiállítást, vagy akár vidékről ingyen jegyekkel lehetett vonattal fölmenni, vagy elmenni Párizsba. És az nyilván mind az államnak volt kiadása. Tehát állami szinten azt lehet mondani, hogy szerintem a legtöbb világkiállítás az veszteséges volt, az elejétől kezdve mostanáig, viszont ha globálisan nézzük, hogy mondjuk elmegy, tegyük fel egy-két, vagy akár több millió ember más országból, tegyük fel most legutóbb, ugye Dubajban volt, a turizmus óriásit profitál ebből. Tehát a cégek, a szállodák, a repülőjáratok szintjén ez egy hatalmas nyereség, amit aztán adó formájában nyilván egy része vissza is áramlik az államkasszába. Azt hiszem, a Hannovernél volt ez 2000-ben, hogy a németek kiszámolták konkrétan, hogy oké, hogy mi mennyit fogunk állami szinten belefektetni ebbe a világkiállításba, de majd adókban ez többszörösen vissza fog jönni, akár a turizmusból, meg más útamodon. Plusz az infrastruktúra fejlesztés a másik nagyon fontos, hogy egy világkiállításhoz régen is és ma is utakat, metrókat, villamos hálózatot, buszhálózatot fejlesztenek, és ez mind utána ott marad, nyilvánvalóan, vagy akár az épületek is ott maradhatnak, és ez egy város életében, egy ország életében, ez nagyon fontos.
És hogy volt ez az első londoni kiállítással? Hogy ott hogyan és hol szervezték meg ezt a kiállítást Londonban, és hogyan fogadták ezt a londoniak?
A Hyde Parkban volt fölépítve a hatalmas csarnok, amit ugye kristálypalotának hívunk magyarul, ugye kristálpalasznak angolul, és eznek ugye fönn is maradt a neve, mert az úgy nézett ki, hogy egy vasbeton építmény volt, öntött vasvázzal, és ez üvegborítást kapott, ezért is nevezték kristálypalotának. A tervezője egy Joseph Paxton nevű építész volt, aki eredetileg üvegházakat tervezett. Na most itt egy kicsit nagyobb üvegházra volt szükség, de rendkívül jó volt a konstrukció, nagyon jól nézett ki ez az épület, és még az is pozitívum, hogy el lehetett bontani. Az volt az egyik feltétel, hogy ezt a világkiállítás után le kell bontani, ott a Hyde Parkban nem maradhat. És tényleg amennyi idő alatt fölépítették, viszonylag gyorsan, tehát ez egy könnyű szerkezetes épület, nagyjából ilyen 6-8 hét alatt le is bontották, és utána viszont újraépítették London egy másik kerületében, Sydenhamben, de aztán ez az 1930-as évek, talán 36-ban egy tűzvész miatt megsemmisült ez az épület, viszont még ma is a neve az egy városrészben is, illetve egy foci csapat nevűben is ott van, tehát most nem tudom, hogy első osztályú a Crystal Palace, de még most is létezik ilyen foci csapat.
És akkor ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag Albert Herceg és a szervező csapat küldték ki a meghívókat a különböző nemzeteknek?
Igen, hát erre ráépült egy nagy szervezőbizottság, meghívások történtek, és utána ekkor még nem állami szinten, hanem tulajdonképpen bárki, tehát itt igazából nem országokat hívtak meg, hanem eljutották a közleményüket mindenhova, és bárki, ugye voltak különböző osztályok, csoportok, tehát ez is meg voltak határozva, hogy mit tudom én, volt mondjuk 36 különböző osztály, és akkor lehetett mondjuk a iparművészeti porcelánokkal, üvegekkel, fegyverekkel, tehát mindenféle ipari tevékenységgel el lehetett menni, akár egy kézműves, tehát egy kis műhelyi tulajdonos is elmehetett, de egy gyár is. Egy nagy, akkor már világcég is megjelentett ezeken a világkiállításokon. Úgyhogy magyarok is ugye már ott voltak az elsőn, ami azért volt viszonylag nagy szó, mert ekkor ugye 2 évvel vagyunk a 48-49-es forradalmi és szabadságharc leverése után, és hát a bakkorszak elején, tehát akkor a magyar államiság hát igencsak megroppant, hogy országgyűlésre lehetett tartani, tehát az, hogy mondjuk mi szervezett formában menjünk, az lehetetlen volt, de kézművesek, illetve kisebb gyárak, mint a már említett Herendi porcelán manufaktúra, az elment erre az első világkiállításra, és sikereket is aratott, ugye Herendit már érmet nyer, illetve hát van a saját legendáriumukban egy olyan sztori, hogy a Viktória királynőnek is megtetszett az egyik Herendi minta, és abból vett egy kollekciót. Ez egy ilyen kínai utánzat, lepkék, virágok, madárkák vannak ezen a fajta vagy stílusú Herendin, és ezt a Fischer Móra gyártó egyébként nagyon gyorsan rájött, hogy ez mekkora truváj lehet, és a Viktóriáról nevezte, máig Viktória mintának hívják, és aztán ő ezt folytatta is, tehát egy csomóféle aztán magyar arisztokrat családokról nevezette mintákat, vagy a gödöllői mintát, rengetegféle ilyen korabeli, igazából ez a korai reklámnak az egyik ilyen mérföldköve is volt, bár ő nem volt reklámszakember, de szerintem nagyon jó érzéke lehetett hozzá, és akkor erre rájött, hogy ez milyen ütős lehet, és ezt tudom, máig sikeres ez a dolog a Herendieknél.
És említetted itt a díjazást, hogy hogyan osztottak díjakat, vagy milyen szempontokat vettek figyelembe?
Igen, ez nagyon érdekes, mert mondjuk egy sporteseményhez, vagy az olimpiákhoz képest totál más. Tehát nem az, hogy az első, második, harmadik kap egy-egy érmet, aztán szevasz, hanem volt egy nagy zsűri, nagyon sokan zsűriztek, és mondtam azt is, hogy rengeteg osztály volt, tehát én általában tényleg ilyen 30, akár vagy ez is világkiállítástól függött, lehet, hogy valahol 50 féle csoportba lehetett elmenni a termékekkel, és akkor ezt mindet végigzsűrizték, és nem az volt, hogy csak tényleg a legjobbak kaptak, hanem igazából azt nézték, hogy milyen minőség, és hogyha egy minőséget már megütött az a termék, akkor na jó, egy oklevelet biztos kap, vagy egy bronzérmet, vagy egy ezüstérmet, aranyérmet. Viszont ez nagyon devalválódott itt az első évtizedekben. Ez odáig fajult, hogy tényleg már nagyjából a fele kiállító, ez valamilyen éremmel ment haza. És hát az ilyen 10 000-es, 20 000-es kiállító számára azért meg kicsit viccesnek is hathat, hogy hát akkor ez komolytalan, és akkor kitalálták 1878-ban a párizsi világkiállításon, bevezették a nagy díjrendszert, és akkor tényleg a legkomolyabb, legütősebb darabok, azok már nagy díjat kaptak, ez egy ilyen nagy aranyérem volt, és ez már tényleg nagyon-nagyon komolynak számított, de aztán ez is devalválódott, tehát ott a 20-30 év múlva már a nagy díjból is elég sokat adtak ki. Tehát nem bírtak magukkal a zsűri sem, meg a rendezők, és ugye meg nyomás alatt tartották őket az országok is, tehát erről vannak magyar levelezések is a képzőművészekről, hogy itt bizony az egyes országok, azok így nyomást gyakoroltak a nemzetközi zsűrire is, akár az, hogy mi az, hogy ez a festő nem kapott, hát ez nálunk a legnagyobb festő, és hogy pont mondjuk egy másik, akit az állam nem ismert el annyira, és az mondjuk előrébb sorolódott a nemzetközi térben, és akkor így ez furcsán hatott, hogy mondjuk tegyük föl Csók István aranyérmet nyer, és közben Színjei meg nem, de ez csak rossz példa volt, de nagyjából ez volt a dolog lényege. És erről tényleg ilyen polémiák is voltak, tehát ilyen veszekedések is, tehát a világkiállításokban, vagy világkiállításokon azért vannak ilyen kis árnyoldalak is, de erről is mi Színjei kapcsán még most beszélünk ilyesmiről is.
Neked egy könyved megjelent a téma kapcsán, ez a Világkiállító magyarok, és ugye ezt mi a Tündivel Serényen lapozgattuk az adásra készülve, és egyébként nagyon furcsa volt olvasni, hogy bármilyen tárgyat, amit megemlítettél, mindig mögé volt írva, hogy éppen ilyen oklevél, meg éppen amolyan díjat kapott, és a könyved végén van is egy ilyen összegző táblázat, ahol hát ilyen elég megdöbbentő számok vannak tényleg, hogy a 3000 magyar kiállítóból 1500 tuti, hogy valamilyen díjat kapott, és hát otthon beszélgettünk erről a Tündivel, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy valaki például liszttel jött, például ugye a malomipar az nagyon neves volt Magyarországon ugye a 19. század végén, vagy a második felében, és hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy valaki ott kiállította, nem tudom, a tokai szőlőjét, és akkor te elment a zsűri, megkóstolta, vagy így méricskélte a lisztet, vagy ezeket hogyan lehetett lemérni egyáltalán?
Igen, hát ez a zsűriben szakemberek voltak, tehát a lisztnél maradva, ott például sikertartalmat nézték, tehát a zsűriben olyan embereket tettek, aki ahhoz a ágazathoz értett, tehát egy borokat azok borászok kóstolták, és azok zsűrizték nyilván lisztet olyanok, akik malomipari szakemberek voltak. Tehát ez mindig így volt, és ez olyan szempontból is jó a kérdés, hogy mondjuk Zsolnai esetében is volt, hogy a Zsolnai család egyik tagja mondjuk zsűritag volt, viszont akkor, amikor ő zsűritag volt, a Zsolnai termékeket nem lehetett, ott lehetett a világkiállításon, de nem lehetett zsűrizni, tehát nem kaphatott érmet. Uh-huh. És ez nagyon sokszor így volt magyarokkal is, hogy volt olyan, amikor egy zsűritagság nagyon, vagy fontosabb volt egy már befutott embernek, hogy akkor ő inkább a zsűriben kap szerepet, és ott mutatja meg magát, mint a termékeivel.
És most egy óriási dugolva az időben, hogy ez még ma is megy ez a díjazás? Tehát még ma is vannak ilyen zsűrik?
Nem, ez teljesen megszűnt. Talán az utolsó ilyen klasszikusnak nevezhető világkiállítás, az 1958-as brüsszeli volt, amikor még osztottak így érmeket, díjakat, de már tehát 1900-as párizsi világkiállítástól kezdve egyre inkább a nemzeti pavilonok felé, illetve az ott bemutatott összművészeti belső tér volt a fontos. Még díjaztak, de például már az ilyen termékbemutatók már elmaradtak, és már az sem volt, hogy mondjuk egy Zsolnai vagy Herendi ott árusította a termékeit, ez teljesen a 20. századra eltűnik. Tehát mondjuk úgy tényleg ez az 1900 egy választóvonal volt ebben a tekintetben, és ez folyamatosan manapság, tehát a utóbbi 120 évben odáig fajult, hogy most már nem is mutatnak be az országok a pavilonokban igazából termékeket, nem is nagyon lehet, hanem tényleg csak a nemzeti pavilon bemutatása, ahol az épület, illetve a beltartalom a lényeg, és nagyon sokszor csak egy darab különlegességre fókuszál egy ország. Tehát, hogy akkor például nekünk a Shanghai Expo-n a Gömböc volt egy ilyen nagyon emblematikus, minden köré épült a kiállításban, nem tudom, hogy ez a hallgatóknak el kell magyarázni, hogy mi ez a gömböc, mert szerintem sokan hallottak róla, ez egy ilyen különleges térbeli idom, amit magyar mérnök, két mérnök tervezett meg, mert volt egy orosz matematikus, akinek volt egy elmélete, hogy nem lehet ilyen olyan testet létrehozni, amelynek csak egy egyensúlyi pontja van, lehet, hogy most ezt nem teljesen jól mondom.
Igen, én is így emlékszem.
És ez a két magyar megcsinálta, ezt ők elnevezték gömböcnek, és ez a 2000-es évek első évtizedében ez egy nagy truváj volt a világban, és tényleg amúgy, mint tárgy is különben tök érdekes, és megcsináltak ezt ilyen kétméteres nagyságúba is, meg festett gömböcöket is csináltak, tehát mint művészi alkotás is működött, és ezzel voltunk jelen Sánkhájban, és elég sikeresen különben.
Hát mi a Tündivel elmondhatjuk magunkról, hogy 2015-ben voltunk a Milánói Expón.
Én is. Az volt az egyetlen, ami volt.
Nekünk is, sajnos, de mi nem visszamennünk így, vagy meglátogatnánk még, mert nagyon érdekes volt.
És hogy úgy emlékszem, hogy ott már külön tematika volt, amit megadtak, tehát hogy az ételek, meg így a világnak a, hát nem tudom, a mezőgazdaság volt kimondva, mint ilyen fő.
Igen, hogy hogyan lehet tulajdonképpen az emberiséget minél jobban ellátni, anélkül, hogy kizsigerelnénk a bolygót. De ez nagyjából az utóbbi, tehát már a 20-as, 30-as években is voltak ilyen mottók, vagy olyan jelszavak, amelyeket kimondanak a világkiállítás szervezői, és akkor a köré próbálják építeni nem csak ők, hanem a megjelenő nemzetek is a tartalmaikat. Például a New Yorki 1939-esnél ott a jövő volt a legfontosabb szó, és akkor mindenki, illetve főleg az amerikaiak nyilván azt próbálták megmutatni, hogy milyennek képzelik el a közeljövőt, mondjuk a városokat, a közlekedést, az autókat, stb. És ez azóta is megmaradt. Nyilván változik, valamikor a víz a legfontosabb egy világkiállításnál, a fenntarthatóság, tehát mindig vannak ilyen mottók és jelszavak. Ez az utóbbi 70-80 évnek a terméke.
Itt még az merült fel bennem, hogy a könyvedben meg is említetted azt, hogy ugye egy csomóan ilyen nagy újításokkal érkeztek ezekre a 1800-as évek második felébe ezekre a kiállításokra, és hogy hát itt sokszor és gyakran problémát jelentett az, hogy ötleteket koppintottak le egymásról a kiállítók, és valaki, hát hogy is mondjam, jegyzetfüzettel érkezett, és bizonyos szerkezeteket lemásolt, csak hogy aztán otthon abból meggazdagodjon.
Bizony, ez nagyon jellemző volt, illetve ehhez kapcsolatban a világkiállításoknak a szabadalmi rendszer létrejöttében is nagyon nagy szerepe volt, mert aztán a 19. század végére pont a világkiállításoknak köszönhetően ez megszűnik, és az létrejönnek a szabadalmi hivatalok, a nemzetközi sztenderdek, és ebben tényleg nagyon fontos szerepe volt ennek. És erről vannak adatok is, tehát mondjuk a Vidács István, aki ekegyáros volt, az tehát akkor ez nem is volt tilos, tehát ő kiment a londoni világkiállításra 1862-ben, ő is vitte a maga kis dolgait, de ott lekoppintott a legjobb angol ekéket, meg más ilyen mezőgazdasági szerszámokat, hazajött, és azt kezdte el gyártani a kis gyárában. De ez akkor még, mivel nem ütközött tulajdonképpen semmilyen törvénybe, ezt meg is tehetett, tehát ez nem törvényszegés volt, illetve hát a nemzetközi kereskedelem se volt olyan szinten, tehát az angoloknak se fájt az, hogy most itt Magyarországon gyártanak hasonló ekéket, mint ők, mert ők meg amúgy sem biztos, hogy Magyarországot célországnak tekintették, mint importőrök, vagy exportőrök, úgyhogy ez ekkor még belefért, de mondom, pont a világkiállításoknak köszönhetően ez aztán egy 30-40 év alatt szépen fel is számolódott, és utána már konkrétan figyeltek. De tény is való, hogy szépen rajzolgattak. Tehát leírták, lerajzolták, amit le lehetett. Itt egyeke még egyszerűbb talán, tehát azért egy bonyolultabb szerkezetnél, amit már azért meg is kéne ott fogni, meg szétszedni, ott már azért nem lehetett olyan egyszerű ezt megoldani, de ilyen egyszerűbb szerkezeteknél ez még működött. És ha már itt a tudománynál vagyunk, a magyarok is különben korai időktől fogva ott vannak, tehát például Jedlik Ányos már az 1855-ös világkiállításra kiküldött elemeket, amit ő talált fel, és a Bunsen elemek mintájára készített, de saját szabadalom alapján, és nyert is vele egy érmet, és ezt nem azért csináltam, mert meg akart vele gazdagodni, hanem a saját elektrotechnikai kísérleteihez kellett áramforrás, és akkor gondolkodott, hogy lehetne ezt megoldani, és saját magának csinált. Aztán egy céget is alapított, ami csődbe ment, mert azért nem volt egy nagy piaca még szerintem Magyarországon az elektromos elemeknek, de megcsinálta, és utána az erős áram felé fordult, és az 1873-as bécsi világkiállításra egy nagyon különleges szerkezetet, amit csöves villamszedőknek neveztek, és egy nagyon szép, ma is megvan az elektrotechnikai múzeumban, egy gyönyörű, tehát esztétikailag is szép korabeli eszköz, amellyel ő már erős áramú kísérleteket tudott végrehajtani, és ezt ma is különben használják ott az elektrotechnikai múzeumban. Sajnos a mi kiállításunkban, amely majd nem sokára fog nyílni, ezt annyira érzékeny ez a szerkezet, hogy egyszerűen nem lehet mozgatni, úgyhogy ezt nem tudtuk elkérni. Egy jó nagy, itt az asztalon egy ilyen nagyjából egy másfél méterszer egy méteres az alapja, és a magassága is legalább egy méter, és üveg, faj és fémből van, tehát ebből a három anyagból jó sok üveg van benne, úgyhogy nagyon nehéz lenne mozgatni.
Tehát akkor az első kiállítás, ez egy óriási sikert aratott ezek szerint, és gyakorlatilag már ott eldölt, hogy ezt megrendezik még többször is?
Igen, olyan szempontból, hogy a franciáknak egyben megtetszett az ötlet, hogy és akkor az angolok, tehát itt ugye a harmadik Napolón császárság, Gloárt, Franciaországnak meg kell mutatni, hogy különben Anglián áll, tehát ők 4 év múlva, 55-ben már csináltak egy új világkiállítást, tényleg nagyon nagy szabású volt, jó ráfizetéses. Jó, akkor az angolok azt mondták, hogy jó, hát akkor 1862-ben nekünk megint meg kell mutatni. Még azt az Albert kezdte szervezni, de közben ő elhunyt, úgyhogy az ilyen szempontból Viktória Kérén nagyon ragaszkodott a férjéhez, és emiatt ott nem volt annyira hangos, úgymond ez a világkiállítás. Aztán megint Párizs, még mindig harmadik Napolón korában, az már tényleg nagyon komoly volt, tehát ott elképesztő számokról lehet beszélni, a látogató számról is. De tényleg akkor már bárki viszonylag könnyen, akár Magyarországról is, vagy még távolabbról elmehetett, vagy eljuthatott Párizsba.
Tehát itt is már milliós nagyságrendekről beszélünk.
Igen. Tehát itt így nagyjából a 2 és 5 millió közötti látogató számokról beszélünk. Majd a párizsi 1900-as lesz a minden idők egyik legkomolyabb, talán csak Shanghai érthető okokban körözi le. Tehát iszonyat, azt hiszem, nem akarok most nagy butaságot mondani, de minthogyha 50 millió látogató lett volna az 1900-asnak, de ez egy nagyon extrém, tehát ott ugye a századforduló miatt ez egy elképesztően maradandó világkiállítás volt, tehát arról tényleg világirodalomban is rengeteg írás született, nagyon sok helyen megemlékeznek róla a korban is, és utána is, tehát nagyon-nagyon jelentős volt. Most mondom le ezt a sztorit, hogy ugye majdnem mindenki a Eiffel-torony születését ezt az 1900-ashoz köti, miközben 1889-ben egy korábbi világkiállításra épült, de valahogy mindenkinek az Eiffel-torony az 1900-assal jön össze a fejébe. Olyannyira, hogy a 1937-ben egy magyar könyvben már ott eltévesztik, tehát még csak 37 év telt el, és egy hivatalos magyar könyvben simán beleteszik a rossz adatot, amit valószínűleg nem ellenőrizték le, hanem úgy emlékezett, aki írta, és simán beletette. Ez különben történészek, sajnos velem is már megesett, hogy a nagyon biztosak vagyunk valamiben, és aztán később rájövünk, hogy hoppá, ennyire nem kéne maga biztosnak lenni.
És hogy említetted, egy ilyen elképesztően nagy számú látogató érkezett ezekre a kiállításokra, hogy ezek a szervezővárosok erre a tömegre hogyan készültek fel? Tehát, hogy az infrastruktúra, illetve a szállások mennyire bírták el a sok látogatót?
Ez is jó kérdés, mert nem mindig. Mondjuk itt általában tényleg ilyen 6 hónapos nyitvatartásokról, minimum 6 hónapról van szó, tehát itt az eloszlik ez a tömeg, de például arra emlékszem, hogy a bécsi világkiejtáson, de Párizsban is, például lakóhajókat, ilyen nagy hajókat úsztattak föl, és akkor plusz szálláshelyeket, meg minden szálláshelyet, minden magánszálláshelyet eladtak, és mondjuk Párizs az tudjuk a magyar írók, költők, festők visszaemlékezéseiből, hogy ott azért nehéz volt szállást találni. Nagyon rossz szállások voltak, tehát egy lukat nagyon drágán lehetett csak megkapni. Ez aztán sokszorozódott egy ilyen világkiejtás alkalmával, amikor minden házinéni, házibácsi kiadott minden kis padlásszobát, és jó drágán. Tehát ez így működött, hogy nem csak a szállodák teltek meg ilyenkor nyilván, hanem az állam is próbált beavatkozni, például ilyen lakóhajókkal, de Dubájba is most, ha jól emlékszem, volt olyan, nem, a Katari VB-n volt olyan hír, hogy ilyen óriási óceánjáró hajók horgonyoznak a katari kikötőbe, és ott szállodaként funkcionálnak. Na ugyanez kicsiben megvolt Bécsben is, vagy Párizsban.
Itt magyar szempontból egyébként érdekes a bécsi, ami 1873-ban volt, hogy az viszonylag közel volt hozzánk, és így lehetőségünk volt arra, hogy valószínűleg sokkal többen kiussanak, mind kiállítók, mind látogatók. Viszont ez a bécsi kiállítás több szempontból is kudarcnak mondható.
Igen, mert egy világgazdasági válság bontakozott ki pont 1873-ban, tehát ez is nagyon rosszul érintette a világkiállítás szervezőit, meg a résztvevőit is, illetve kolera járvány is volt, és ez a kettő együtt aztán nem tett jót a látogatottságnak, de nyilván Magyarország, tehát a pontos számot nem fogok mondani, de 3000-nél több kiállítóval voltunk jelen, és kettő ilyen nagy számról beszéltünk, az 1900-as Párizsin, ahol talán meg is haladta ezt a számot, meg erről a 73-as bécsi, tehát itt óriási mennyiségű magyar kiállító. Nyilván tényleg hát Bécs akkor se volt messze, mint most, és tulajdonképpen hazai pálya, hiszen államszövetségben voltunk Ausztriával, tehát nyilvánvalóan a magyarok is erőteljesen megmutatták magukat, és azt is mondtad, hogy ugye majdnem a fele nyert is érmet. Azt még annyival egészíteném ki, hogy a Bécsben még nem is volt olyan, hogy aranyérem, ezüstérem, bronzérem, hanem ötféle bronzérmet adtak ki, és mondjuk volt ilyen, hogy művészeti érem, meg volt közreműködők érme, haladási érem, tehát igazából tényleg arról szólt a dolog, hogy mindenki hozzávágtak egy ilyen bronzérmet, ami tehát majd a kiállításunkban rengeteg ilyen érmet állítunk, és gyönyörűek, tehát elképesztően szép az éremművészeti oldala is a világkiállításoknak, mert elképesztően jó érmeket, meg okleveleket csináltak.
Itt egyébként a bécsi kapcsán már ugye, hogy a kolera járvány meg a világ tőzsde, ugye a bécsi tőzsde bedőlt, hogy már az sem volt túl jó jel, hogy elszabadult egy léggömb.
Igen. A könyvemben ezt is így nézeget, rengeteg ilyen korabeli újságot lapozgattam, megpróbáltam, ilyen, vannak is ilyen újsághírek a könyvben, ilyen apró, vagy ilyen rövid érdekességekként, és szavamat ne felejtsem, Puskás Tivadar, akit totál máshol ismerünk, ugye a telefon hírmondó meg a telefon központ miatt, Bécsben ő egy utazási irodát nyitott, ami csődbe ment, tehát belefektette az összes Amerikában szerzett pénzét, pont akkor jött vissza Magyarországra, és szépen elvesztette az összes vagyonát ezen az üzleten, mert de 1873-ban turisztikai irodát nyit Puskás Tivadar Bécsben, tehát döbbenetes, nem?
De direkt az expo miatt?
Tehát igen, tehát ő ebben látott fantáziát, és szerintem az, hogy Amerikában kapcsolatai voltak, és akkor gondolta, hogy ezt összeköti. Csak ez a világgazdasági válság, meg a kolera járvány, ez egy kicsit betett az ő üzletének is, és nem lett sikeres. Utána megy vissza Edisonhoz, mert ugye a Bell találja fel a telefont, talán Philadelphiában be is mutatják az első amerikai világkiejtáson a telefont, és először Bellt kereste meg a telefonközpont ötletével, de Bell elhajtotta. És utána az Edisonhoz ment el. Ugye az Edison meg egy teljesen más típusú, ilyen nem csak feltaláló volt, hanem egy üzletember is, és ő azonnal meglátta benne a lehetőséget, meg tényleg rájött arra, hogy igen, hát egy telefon, hogy van egy drót, és egyik helyről a másikra telefonálunk, az még semmi. Tehát itt a kapcsolati háló kiépítése, ami a lényeg, és ezt a Puskás oldja meg. És aztán ő az Edisonnal több európai városban, ő volt az, tehát ő beszállt ebbe az üzletbe a Puskás, és több európai városban ő csinálja meg az első ilyen központokat.
Egyébként a philadelphiai világkiállításon, hát ugye most beszéltünk Bellről, meg Puskásról, hogy a Bellnek a telefonját azt nem sokan vették komolyan akkoriban, hanem ilyen jó mókának nézték, ami hogy de hát ez milyen muris kis játék, de hogy így komolyabb jövőt nem számítottak.
Igen, neki. De nagyon sok ilyen technikai újítással ez volt, hogy először nem vették nagyon komolyan, aztán nagyon gyorsan rájöttek. De mondjuk a telefonnál is tényleg kellett egy plusz hozzá, amit a Puskás adott, mert önmagában tényleg az, hogy két ember beszélget, az mégsem, az egy adóvevő készülékkel megoldható ma is, de az még csak nagyon szűk kommunikáció. És kellett még egy lépés, és akkor már azonnal tényleg rájöttek, hogy ez működik, és fontos.
Egy kicsit visszatérve a 73-as bécsi kiállításhoz, itt van egy történet Szinyei Verse Pállal kapcsolatban, ezt elmeséled nekünk?
Igen, és hát rengeteg történet van, de az egyik kedvencem nekem is a Szinyei, mert tanulságos történet. Arról van szó, hogy a Münchenben tanult, az ottani akadémián, akkor még nem volt Magyarországon képzőművészeti képzés, az ilyen 71 környéken kezdődik, és ugye jön a 76-as világkiállítás, és a magyar osztályra benevezte a Majális című, talán a leghíresebb képe ma is, amit Münchenben festett. Ki is tették a magyar osztályba, állítólag főhelyen volt, ez egy nagyméretű kép, tehát mindenki elégedett. Ráadásul ez az első magyar plenár festmény. Tehát amit még különben Magyarországon így húzták a szájukat elég sokan, hogy mi ez a szinkavalkád itt nagyon furának tűnt. Kicsit meg is előzte a korát Szinyei, mert ő nem ismerte a francia plenárt, és tulajdonképpen ugyanazt csinálta, mint ők. Csak egy kicsit távolabb Párizstól, vagy Franciaországtól. Viszont a bajorok ekkor még Bajorország külön álló tartományként, vagy országként vett részt a világkiállításokon. Azt mondta, hogy ami Bajorországban született, az bajor kiállításon kell, hogy szerepeljen, és átvitették a Szinyei tudta nélkül a festményt a bajor osztályba, és amikor ezt megtudta Szinyei, akkor bement a kiállított térbe, látta, hogy egy nagyon rossz helyre, hát nyilván mert már ki volt osztva minden jó hely, és ott később tették be, nagyon rossz helyre tették a képét, bajorok mondták, hogy vagy itt, vagy sehol, és akkor leszette a képet, és hazavitte. Ez különben egy magamban, tehát pontosan nem tudom a sztorit, hogy most, mert ez nagyon nagy kép, tehát hogy nyilván nem egyedül szedte, lehet, a többen mentek oda, utána az be is kellett csomagolni, hazavinni valahogy Járnyeire, a birtokára, a Felvidékre, de ez egy jó történet, és utána viszont annyira megsértődött így az egész világra, hogy nem tudom ezt jobban mondani, hogy abba is hagyta jó időre a festészetet, és valamikor az 1880-as évek végén tért vissza csak.
Igen, és itt a visszatérése is egy világkiállításhoz kapcsolódik.
Igen, már az 1900-astól kezdve már jelen volt a világkiállításokon újra, de a nagy visszatérés vagy rehabilitálás az 1911-es világkiállításhoz kapcsolódik, ami ott két helyszíne volt a világkiállításnak. Egyrészt Torino, az volt mondjuk az ipari rész, vagy az volt a fő kiállító város, és a művészeti részt azt Rómának adták, és Rómában is épült egy magyar pavilon, meg Torinóban is, akkor úgy gazdaságilag Magyarország elég jól állt, megengedhette magának azt, hogy két pavilont is épít, és ebben egy külön színjei kollekciót mutattak be ebbe a római magyar pavilonban, talán 18 képét mutatták be, és ez akkora siker volt, hogy aztán hogy a Firenzei Uffizi képtárnak van egy ilyen, mondjuk úgy, hagyománya, hogy megkér híres festőket, hogy önarcképeket fessenek a képtár számára, és a nem tudom hány magyar, nem túl sok festőt kértek föl, ekkor színjeit is fölkérték, és akkor került egy színjei önarcképe az Uffizibe.
Hát nem csak a Színjei Melsöpárnak a festmények körül állt a bál, hanem Zicsinek is volt egy festménye, ami később egy nagyobb vitát kiváltott. Mi volt ez pontosan?
Igen, ugye Gróf Zicsi Mihály, aki a 1870-es, főleg 70-es és 80-es éveknek a nagy festője volt, és kedvelt európai hírű festő volt. A 78-as, tehát 1878-as párizsi világkiállításra egy nagyméretű, nagyon nagyméretű festménnyel érkezett, amelynek a több címváltozata is van, de mondjuk a démonok fegyverei, vagy a démon fegyverei az egyik. És ezt először lelkesen ünnepelték, be is mutatták, és aztán így jobban megnézték a képet, és így felismergették az akkori európai uralkodókat ezen a alkotáson, a pápától kezdve a Vilmos császárig, a francia uralkodóig, bocsánat, Franciaországban akkor meg köztársaság volt újra. És hát ez nyilván nem tetszett sokaknak, és leszedett. Egyrészt megtámadták Zicsit, tehát egy ilyen karaktergyilkosságba kezdtek média szinten, mai szavakkal élve, és le is kellett venni ezt a hatalmas méretű festményt, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy ezek a uralkodók a háború démonának a szolgálatában állnak, és tulajdonképpen az emberek tetemein, koponyákon, holtesteken dagonyáznak ezen a nagyon brutális festményen. És akkor Zicsi azt csinálta, hogy bérelt egy pavilont, vagy egy ilyen kisebb helyet, ahol ezt föl tudta állítani, ezt a festményt a világkiállítás közelében. És hát a botrány negatív hír is hír, tehát rengetegen nézték meg, pénzkért nyilván a belépőjegyet kért azért, hogy megnézhessék ezt a képet, és akkor elég szép sumát szerintem össze is szedett ezzel. Tehát végül is jól jár, de például jobban volt a szem Victor Hugo-val, és így a kapcsolat, francia kapcsolatrendszer is egy kicsit megakadtott emiatt, a botrány miatt, mert voltak, akik elfordultak tőle, vagy nyilván voltak, akik kitartottak mellette. Tehát ez egy elég kemény botránya volt a magyar festészetnek, illetve a világkiállításoknak is. Egyébként ennek a festmény a Nemzeti Galéria tulajdonában van, de lent van Somogyban, a Zala nevű faluban ott volt a Zicsieknek egy kastélya, és az egyik falat totál beteríti, tehát tényleg valami 5 méterszer, nem tudom hány méteres óriási festmény, és majd a mi kiállításunkon nyilván ezt nem kértük el, ezt a hatalmas festmény, de egy vázlat, az majd látható lesz.
És így, ha a magyar festők, akkor még Csontvárit is érdemes megemlítenünk itt a sorban, mert hogy neki is, ő is kiállított az Expón az egyik világkiállításon, és viszonylag nagy elismerésben részesült.
Igen, ez úgy történt, hogy a csontvári felfedezése az elég későn következett be, és 1948-ban volt Brüsszelben egy tárlata, ahol elég sok képét bemutattak, és ott a Picasso is látta ezeket, és állítólag akkor elsütött egy ilyen, mondjuk úgy, bonomot, hogy hát vannak még rajta, vagy úgy látom, van rajtam kívül is még egy zseni a világon. És hát ez, nyilván ez is segített abban, hogy Csontvárit még inkább elismerik, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten. És ugye ez nem egy világkiállításhoz kapcsolódik ez a sztori, de 10 évvel később a brüsszeli világkiállításon, tehát 1958-ban állítólag a brüsszeli szervezők kifejezetten kérték a magyarokat, hogy hozzanak Csontvári képeket a kiállításra, nem csak a magyar kiállításba, tehát nem csak a magyar pavilonba, hanem a nagy központi nemzetközi képzőművészeti kiállításra is kértek Csontvári képeket, és oda is vittek. Úgyhogy így kerültek csontveri képek a brüsszeli világkiállításra.
És bennünk felmerült ez a kérdés, hogy ugye végignéztük, hogy milyen városokban rendezték meg, ugye nagyobb nyugat-európai fővárosokban főként, de hogy Magyarországon nem volt világkiállítás. Nem lehetett volna akár a milleniumi ünnepségsorozaton 1896-ban, vagy a környékén kiállítást rendezni, nem merült ez fel?
De fölmerült, tehát ezt az országgyűlésben, ugye a milleniumi ünnepségekről valamikor most nem tudom pontosan az évet, de majd az 1890-es évek elejétől ez már téma volt. Nyilván fel kell készülni egy ilyenre, már tudták, hogy ott mindjárt itt jön, lesz a honfoglalás évfordulója, amit nem tudtak akkor se pontosan, hogy melyik év, és csak azért lett 95-re tervezték, de nem készültek el a pavilonok a Városligetben, és az élet 96-ban. És nagyjából 91 és 93 között még nem dőlt el, tehát ezt ugye országgyűlési szinten hoztak elő törvény meghatározatot, hogy mi lesz majd 96-ban a Millennium ünnepség sorozatban, és akkor felmerült, hogy világkiállítást kellene rendezni, és végül is, hogy ezen vitáztak, és végül is abban maradtak, hogy nem lesz világkiállítás, hanem csak országos szinten rendezik meg. De ez azért nagyon jó ez a kérdés, mert nagyon sok korábbi világkiállítás is már ilyen nemzeti ünnepekhez, vagy nagy nemzeti, nagyon fontos dátumokhoz kötődik. Például a philadelphiai 1876-os, az a függetlenségi nyilatkozatnak az évfordulójára készült, az 1893-as Columbus kiállításnak nevezett Chicagói világkiállítás, az Amerika felfedezésének a 400. évfordulójára jött létre, de az 1889-es Párizsi pedig a 100 évvel azelőtti francia fogalom tiszteletére jött létre, aminek csak az az érdekessége, hogy mivel ez egy királyellenes, ugye megölik a francia királyt, köztársaság, jön egy monarchia helyett létre, tehát az 1889-es párizsi világkiállításra nem megy el egy csomó állam hivatalosan, ahol királyok vagy császárok uralkodnak, tehát a monarchiák magyarul nem vesznek részt ezen a világkiállításon, demonstrálva azt, hogy ők nem szeretnének egy köztársaság születésnek a centenáriumán részt venni. És ilyen szempontból, tehát a magyarok tényleg azért is gondolkodtak el rajta, mert láttak már analógiákat erre, hogy máshol is ez megtörténik. Tehát, és én azt gondolom, hogy sajnos nem történt meg, tehát nyugodtan rendezhetett volna Magyarország ekkor világkiállítást. Ugyanis az volt a vita tárgya, hogy hát nem vagyunk elég erősek gazdaságilag, nem bírnánk ezt, tehát nem kéne ebbe beleállni. Tehát ez volt a dilemma. És azt gondolom, hogy Magyarország akkor pont volt olyan erős, gazdaságilag is, és minden kulturálisan is, akár meg iparilag is, hogy nyugodtan világkiállítást is rendezhetett volna. És utána viszont még 2010-ben volt szó arról, hogy Magyarország rendezzen. Pályáztunk az 1917-esre, és azt meg is nyertük, tehát ott rendeztünk is volna.
De ezt gondolom még a pályázásra a világháború kitörése előtt.
Igen, és nyilván, és az első világháború akasztotta meg ezt. Különben érdekes, hogy nem csak egy olimpiát is buktunk emiatt, mert a 16-os olimpia is Budapesten lett volna, tehát azt megnyerték a magyarok, az sem történt meg. És aztán ugye a hozzánk sokkal közelebb lévő és talán sokkal ismertebb 1996-os Budapesti Expo, ami megszületett volna, tervek megvoltak. A kiállításunkon lesz egy hatalmas makett, ami akkor készült a lágymányosi részről, hogy hogyan nézett volna ki az a világkiállítás. A mai egyetemváros területén lett volna a Dunaparton, és ez úgy történt, hogy még a Kádár rendszer utolsó évében, talán 86-on az osztrákokkal elkezdtek a magyarok tárgyalni egy Bécs-Budapest Expóról, és egy ideig ez úgy is tűnt, hogy megvalósult, de a rendszerváltás után valamilyen oknál fogva az osztrákok kihátráltak, 91-ben talán. Antal kormány még azt mondta, hogy nem baj, egyedül is megcsináljuk, ekkor lett a 96-os dátum, és aztán a Horn kormány idején, tehát 94-ben jött a Horn kormány, és ők mondták azt, hogy akkor visszamondjuk a rendezést, ami nagyon, tehát presztízs kérdés is olyan szempontból, hogy ilyenre nem nagyon volt példa, ez ciki volt nemzetközi szinten, hogy valaki visszamond egy világhétest, és ugye ennek pénzügyi okai voltak, de én azt gondolom, hogy nyilván az ország akkor tényleg nem volt jó helyzetben, csak a bokros csomagra gondoljunk. Ugyanakkor elképesztő nagy gazdasági siker is lehetett volna, illetve rengeteg infrastruktúrális beruházás készült volna ehhez, a világkiállítás, az épületek, Budapest fejlődésében is előrelépés történetett volna, közlekedésben is, ezt úgy nagyjából mindent buktunk. Úgyhogy ez, hát sokak szerint, tehát ez is egy vitatárgya, sokak szerint még most is azt mondják, hogy ez helyes volt ez a döntés, sokak meg azt mondják, hogy mégiscsak meg kellett volna csinálni ezt a világkiállítást.
És itt a 20. században ugye már volt szó az első világháborúról, ugye jött a második is, nyilván ekkor nem volt világkiállítás, és hát igazából az lenne a kérdésem, hogy így a hidegháború, meg így a politikai viszályok az országok között mennyire szóltak bele abba, hogy világkiállítást kirendez, kimegy el, és ehhez hasonlók. Ugye az olimpiák kapcsán ugye az közismert, hogy voltak ilyen tüntetések, úgymond, hogy nem tudom, a Szovjetunió nem megy el a bizonyos olimpiára.
Igen, itt megint tényleg jó analógia az olimpiákról párhuzam, mert a magyarok is például az 1920-as olimpián még nem vettek részt, illetve bocsánat, 24-es Párizsin, és azért már nem hívták meg őket rá. És ugyanígy a világkiállítások viszont le is álltak, tehát ugye 14-ben volt az utolsó San Franciscóban, ezen a magyarok valamilyen szinten részt vettek, nem olyan erősen, mint az egy európai világkiállításon, és az az érdekessége, hogy ugyanígy a 39-40-es New York-i is pont Amerikában van, és rengeteg magyar festmény például kinmarad mind a kétszer, tehát az első világháború elején is, meg a második elején is, ami sose kerül vissza Magyarországra. Most van olyan művészettörténész, aki pont ezzel foglalkozik, hogy így fölkutassa Amerikában ezeket a képeket, és talált is különben néhányat.
Tehát ez azt jelenti, hogy ő még tartott a világkiállítás, vagy még nem zárták le, és még voltak kint képek, igen, kitört a háború, és akkor már nem lehetett visszahozni.
Igen, és mondjuk Magyarország, ugye az bár akkor még nem állt hadban az USA-val, de már nem tudott visszajönni az anyag, és ezért ott maradt Amerikában, ugyanígy az első világháborúban. Egy része akkor visszajött, de nem az egész. És az ugyanígy nézett ki, és aztán a háború lezárás, akkor mind a kétszer nagyon hosszú idő telt el az első világkiállításig. Tehát ugye 1929-ben volt Barcelonában az első világháború, után először, ez 10-11 év, és 45 után meg 58-ban, tehát ott 13 évet kellett várni a brüsszeli világkiállításra. És nyilván ebbe az is belejátszott, hogy egyrészt ugye rendbe kellett hozni a gazdaságát ezeknek a országoknak, vagy a világ országainak egy ilyen nagy háború után. Másrészt az egymásnak feszülés is, ami aztán tényleg az második világháború után még erősebben kijött, hogy ott akkor tényleg kialakul itt a vasfüggöny, hidegháború beindul már a 40-es évek végére, és különben pont van egy a világkiállításnak egy olyan aspektusa is, hogy ez viszont a közeledésnek is, tehát a nemzetek közötti közeledésnek is egy központja lehet akár, és az 58-as például ilyen volt. De az is érdekes, hogy nagyon sokszor a világkiállításokon egymással szemben a hatalmak akár úgy jelennek meg, hogy konkrétan a két pavilon egymással szemben. Erre egy gyönyörű példa a 37-es párizsi Eiffel-torony középen, rengeteg fotó van erről, egyik oldalon a német birodalmi hatalmas pavilon, tetején egy birodalmi sassal, jobb oldalon pedig a szovjet pavilon a tetején, azzal a Vera Muhina szoborral, ami ti még fiatalok vagytok, de biztos láttatok már szovjet filmeket, vagy legalábbis remélem, de majd nézzetek a neten. Minden szovjet film a 70-es, 80-es években úgy kezdődik, hogy egy paraszt leány és egy munkás fiú össze kulcsolt kézzel, az egyik sarlót, a másik nyilván kalapácsot tart a kezében, és én nagyon dinamikus szobor, tehát ilyen előrelépő két alakról van szó, összekapaszkodó két alakról. Minden szovjet filmben ez van a címben. Ez volt az ő emblémájuk tulajdonképpen, ugyanúgy, mint az oroszlán, az egyik...
Az MGM-nek.
Igen, amerikai filmgyárnak. Na, ez a szobor ott volt a szovjet pavilon tetején. És erről rengeteg plakát, fénykép van, hogy itt ez a két, még nem tudjuk, hogy 3 év múlva egymásnak fognak ugrani, de már a franciák nagyon jó érzékkel egymással szembe teszik őket, és a Brüsszelben is, 58-ban is, ugye ebből is vetélkedés van a nemzetek között, hogy minél ütősebb, nem is biztos, hogy a nagyság, hanem hogy a pavilonunk nagyon szép legyen, vagy nagyon nagy, vagy nagyon extrém, az alakjával tűnjön ki, és ott is az amerikai pavilon és az orosz közel volt egymáshoz, gondolom a szervezők is direkt így csinálták, és akkor hogy a szembenállást, illetve hogy összehasonlítást lehessen a két pavilon között a látogatóknak megtapasztalni.
Nekem most egy ilyen párhuzam jutott eszembe a cserkész zsembarikkal kapcsolatban, mi az Andrissal mindketten cserkészkedtünk, és én kint voltam 2011-ben a svéd zsemborin is, és az hát nyilván nem egy ilyen világkiállítás-szerű esemény, de így, most, hogy így beszélgetünk erről, most jutott egyébként így ez a párhuzam az eszembe, pedig ugye olvastam korábban a könyvet, és tehát csak most, de hogy ott is az a jellemző, hogy a különböző nemzeteknek vannak kiállítósátruk. És amiről most eszembe jutott, az az, hogy a könyvedben írtad, hogy a magyar ételek, azok mennyire népszerűek voltak a világkiállításokon, meg ugye a cigányzene, meg ez a, ez a hát kvázi az étkezés, az egy ilyen fontos része volt a magyar kiállításoknak, és a Jamborin pont ezt tapasztaltam, hogy volt egy ilyen magyar cserde, és rengetegen voltak. A gulyás ott is nagyon-nagyon nagyot ment.
Igen, ez általában olyan sikeres volt, tehát a magyar pavilonok, de nem csak a magyarok nyilván, meg korán rámentek arra, hogy a gasztronómia fontos, és a saját nyilván tradicionális nemzeti ételeket próbálják megmutatni. Nagyon sokszor híres éttermeket bíznak meg azzal, hogy például Gundelt a 39-es New York-nál, hogy ők csinálják tulajdonképpen a magyar éttermet. A 1937-es Párizsin maga az étterem volt nagyon-nagyon szép, tehát a külalakja, Diósi Antalt bízták meg a tervezéssel, és én nagyon jó ilyen magyaros motivumokat használt, de ilyen modern felfogásban, és tényleg nagyon látványos volt az étterem. És ez napjainkig is tart, tehát most a Dubain is arról olvastam, vagy arról hallottam, hogy egész jó volt a magyar étterem. Nem mindig sikerül különben, tehát volt olyan világkiállítás, ahol krizizálták a magyar ételmet, hát ha megint a gulyás, meg nem sok jó ötlet, tehát valamikor elrontottuk. De én nekem az a tapasztalatom, hogyha egy olyan szervezőcsapat van egy világkiállítás mögött, mondjuk tehát most egy magyar pavilonra értem, akik így globálisan gondolkodnak, hogy tényleg nem csak egy valami legyen jó, hanem mindenre próbálnak összpontosítani, és egy tényleg jó csapat áll össze, akkor jók lesznek a programok, mert programok is szoktak lenni, amit visznek az országok, jó lesz az étterem, és jó lesz maga a pavilon is. És akkor jó egy országnak az imázsát, akkor fogja emelni egy világkiállítási megjelenés, hogy ez az egész tartalom így együtt hatásos és jó.
És jó hír, hogy most a napokban nyílik egy kiállítás a világkiállításokról a Magyar Nemzeti Múzeumban, aminek a kiállításnak ugye te vagy a kurátora, és mesélnél nekünk erről, kérlek, hogy mire számíthatnak a látogatók?
Igen, ez egy óriási kiállítás lesz, tehát nagyjából 700 négyzetméteren, és hát tényleg óriási méretek vannak, tehát 524 tárgy szerepel a katalógusban, és még mindig a számoknál maradva 65 intézménnyel voltunk kapcsolatban, és mindenkitől jött kölcsönzés, hát van akitől csak digitálisan, van akitől csak egyszer, de tehát az, hogy 65 intézménnyel voltunk kölcsönzési kapcsolatban, ez önmagában logisztikailag egy brutális feladat volt. 22 magánszeméllyel is, tehát van, akár egy művésztől egy festményt mondjuk elkérni, és ezt bemutatni, de hát ez is munka. És hát a saját gyűjteményeink, összeszámoltam, hogy 17 gyűjteményünket érinti a múzeumon belül ez a kiállítás, tehát az éremtártól a fegyvertárig a fotótárig, minden onnan, nyilván a festményeket is, tehát egy óriási anyag állt össze, és tulajdonképpen 170 évet az 1851-es londoni világhelyettes, a Dubaiig elmegyünk, és például a Dubai Magyar Pavilonnak a díja már kint lesz, amit nyertünk legutóbb, és lesz az 1851-es világkiállításról is tárgyunk, ami biztosan kint volt Londonban, tehát egy óriási időszakot, és nagy, tulajdonképpen Magyarország kultúra és művelés történetét átívelő, és nemzetközi térbe tevő kiállításról van szó, tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy milyen jó gyerekek vagyunk, milyen ügyesek a magyarok, és ezt így magunknak bizonygatjuk, hanem ezek a sikerek, ezek nemzetközi sikerek, amiket itt bemutatunk, tehát ilyen szempontból a magyar kultúrát egy nemzetközi térbe tudtuk tenni ezzel a kiállítással. Ez is volt a cél, hogy ezt mutassuk be, és egy ilyen kimondva, tehát nem is kimondatlanul, egy ilyen identitásépítésre is próbáljuk ezt használni, bemutatni azt, hogy minden rosszul ez a szakág, de tehát a képzőművészet, az iparművészet nagyon fontos a kiállításban, de ezeken kívül az oktatás, a tudomány, a kézműipar, az élelmiszeripar, minden tulajdonképpen megjelenik, hiszen még nem beszéltünk arról, mondjuk és nem akarok itt senkit reklámozni, de ugye a Herendi vagy a Zsolnai porcelán, vagy a Halasi csipken, ami most is működő márkák, a Cvak Unikumtól a Törleig, ezek a magyar trendi, régi, tradicionális élelmiszeripari vállalatok, akár a Pixalámi, ezek mind-mind nyertek világkiállításokon, akár több világkiállításon is, vagy legalábbis szerepeltek, némelyik nyert, és ezeket is bemutatjuk a magunk adta lehetőségeken belül. Például mondjuk egy Cvak Unikumot azokkal a régi üvegekkel, amikor nekem volt egy meglepő most, hogy olyan, ugye mindenki erre a kereküvegre, vagy gömbölyüvegre gondol, és volt egy teljesen másfajta üveg még a korai időszakban, ami az Unikumot tartalmazta. De hát a tudománynál az Eötvös Loránd ingája, ami ugye a párizsi világkiállításon nyert 1900-ban, és az az inga lesz látható, ami akkor kint volt. Nekem még az nagy öröm, amikor így megyek, és meglátok olyan múzeumokat, amiről még akár én se tudtam. Tehát mi Állatorvos Tudományi Egyetemnek van múzeuma, és egy komolyan, pár 25 éve dolgozom múzeológusként, lehet, hogy ez szégyen, de nem tudtam arról, hogy ez a múzeum létezik, és egy nagyon jó tárgyanyaggal rendelkező múzeum, és ők is mondjuk, mint oktatási intézmény, az 1900-es Párizs világításon ott voltak, ilyen demonstrációs eszközökkel. Nem mondom el, hogy milyen vicces, de nagyon vicces tárgyakat teszünk ki például tőlük. Szerintem a kiállításnak az egyik legjobb, vagy legérdekesebb része lesz akár a fiatalok számára is. És akkor nyilván ott vannak a szuper festmények, a Csontváriaktól a Munkácsi vagy Színyei mese képekig, és az iparművészet nagyon erőteljesen fog megjelenni a kiállításban. Nyilván a már emlegetett Herendi Zsolnai mellett még számos más iparművészeti remek, de akár a kézműipar, fegyverektől az üvegművészetig elképesztő dolgokat találtunk, és nagy öröm volt ezzel dolgozni, iszonyat nagy munka, több mint egy év telt el, amióta elkezdtük ezt a munkát. Úgyhogy remélem, hogy szórakozásnak is, meg látványnak is jó lesz ez a kiállítás, és jó hosszú ideig, tehát 8 hónapig lesz nyitva, úgyhogy lesz idő, meg alkalom megnézni bárkinek, aki érdeklődik a magyar sikerek iránt.
Hát nagyon köszönjük szépen Gávil Mosnak, hogy itt voltál, és hogy beszélhettünk erről a rendkívül érdekes témáról.
Én köszönöm, hogy meghívtatok.
És nektek, kedves hallgatók, pedig ajánljuk figyelmetekbe ezt a kiállítást, ami 2022. december 13-ától Magyar Expo Sikerek néven a Magyar Nemzeti Múzeumban megtekinthető.
Gyertek el!
Vilmos, még egyszer köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és hát akkor találkozunk a kiállításon.
Örömmel foglak vezetni titeket.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlen történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.